Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, mint az egyházunk Szent Háromság ünnepére, a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Ézsaiás könyvében a 6. fejezet első versétől a 13. versig a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette. 6-6 szárnya volt mindegyiknek. 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott az egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek Ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem! Mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj. Ő válaszolt. Menj és mondd meg e népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, és tedd süketté a fülét, és közbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok. A házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, de úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz, a szent mag. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepe volt, és megjelent az Allianz, Evangéliumi Allianznak a hírlevele, amelyben a bevezető sztori egy idős asszonyról szól, akit három férfi kell, hogy levigyen a nem tudom, második, harmadik emeletről a lépcsőkön. Lehet, hogy többen olvasták is már ezt, hiszen ez a bevezető sztori, ez nem másnak a tollából származik, mint Szeverény Jánosnak a tollából, aki a Híd magazinba az első számban jelentette meg ezt a történetet. Szóval arról van szó, hogy hárman fogják férfiak ezt a széket, amiben ül az idős néni, és nagyon óvatosan viszik, hiszen minden lépést ki kell számítani, hogy nehogy kibillenjen az egyensúlyból, erőlködnek, izzadnak. És egyszer csak így írja a Dédi, elkapja a lépcsőházi korlátot, mivel bizonytalannak érezte a helyzetét, de éppen ettől a mozdulattól esett ki majdnem a székből. És meg kellett kérni finoman, szépen, hogy engedje el a korlátot. Nem lehet jobban kifejezni a mai vasárnak a mondani valóját, amely megpendül mind az oltár előtti igében, mind a szószéki igében, hogy el kell engednünk a korlátot, mindazt, amibe kapaszkodunk, mindazt, amit bizonyosnak vélünk az életünkben, mindazt, amitől a segítséget, a reménységet várjuk, el kell engedni. A János 3:1-15-ben is erről van szó. Nem azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy egy kicsikét restaurálni kell a hitedet, egy kicsikét javítani kell a templom látogatási morálodon, vagy bármi, azt mondja, újra kell kezdeni az egészet. Az egészet újra kell kezdeni. Hogyan fejezi ki? Újonnan kell születnetek. Az nem elég, hogy most itt világra jöttünk, az nem elég, hogy mi mindent csináltunk eddig az életünkben, az nem elég, hogy konfirmáltunk, hittanra jártunk, nem tudom hány évtizeden keresztül szolgáltunk, vagy nem szolgáltunk, hittünk, vagy nem hittünk, ezt mindent most el kell engedni, hagyományokat tartottunk be, vagy nem tartottunk, mindent el kell engedni. A jót is, a rosszat is. Újra kell születni. De nem olyan egyszerű módon, mint ahogyan a testi újraszületésben hívők, a reinkarnációban hívők gondolják, mert az túlságosan egyszerű lenne. Az túlságosan snasz lenne. Azt mondja Jézus, hogy ami testtől született, test az. Magyarul nem változik semmi. Nem hoz megoldást. Nincs is persze, de ha lenne, sem hozna megoldást. Hanem azt mondja Jézus, hogy fölülről kell születni. A görög szöveg erről szól. Anoten, ginoszko anoten, fölülről kell megszületni. Nem testi módon, nem földi viszonyok között, hogy aztán ledolgozzuk a karmánkat, stb., hanem fölülről, az Istentől lelkileg kell megszületnünk. Ez hoz megoldást egyedül. Mindent el kell engedni, ami ehhez a földi élethez kötne, ami ebben a földi életben való reménységet jelenteni. És Ézsaiás 6 is erről szól. Amikor Ézsaiás ott van a templomban, akkor az első élménye az, borzasztó élmény, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú nép között lakom, és tisztátalan ajkú vagyok, mindent el kell engednem. Tisztátalan az egész életem úgy, ahogyan van. Függetlenül attól, hogy Ézsaiás nagy templomban járó ember volt. Mindent el kell engedni. Semmi remény nincsen, tisztátalan ajkú, elveszett, elkárhozott ember. És teljesen rá kell bíznia magát, az őt hordozó kézre. Teljesen rá kell bíznia magát az őt hordozó kézre, amelyet most így nevezünk, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Istennek a hordozó keze, a Szent Háromság. Vagy úgy is mondhatnám most, hogy az újjászületésre hivatkozva, hogy a Szent Háromság Istennek az anya méhéből kell, hogy előjöjjünk, a lelki anya méhéből kell, hogy megszülessünk. Tehát még egyszer mondom, ennek a folyamatnak az első része az, hogy találkozik Ézsaiás a Szenttel. Nagyon szép dolog egyébként, hogy betekintést enged Ézsaiás a legbensőbb szobájában történtekbe. Hogy ő mit élt át? Hogy milyen félelem vettörőt rajta, hogy a bűnösség érzése, az, hogy semmivel nem dicsekedhetek, hogy nincs érdemem, hogy nincsen semmi az ég adta egy világon, semmi múlt, semmi háttér, semmi hit, vagy hitetlenség, semmiben nem kapaszkodhatom. Na de hát én nem hittem ezt, vagy na de hát én ezt hittem. Semmibe nem kapaszkodhatom. Nem tudom, biztos, hogy volt már olyan, amikor valakinek a templomban volt ilyen élménye, de én nem gondolom, hogy csak a templomban lehet ilyen élményünk. Én szerintem akkor van ilyen élményünk, amikor ránk tör a elemi erővel a halálfélelem. És ez mindannyiunkkal van. Ez mindannyiunkkal van. Amikor valaki felriad az ágyában, hogy jaj nekem, mi lesz velem? Mi lesz velem? Meghalok. És akkor előveszi az ember, hogy na, de hát én nem hiszek ilyesmiben, hogy lesz valami. A másik azt mondja, de hát én hiszem, hogy lesz. És ott van a félelem. Tehát ez az, amikor elemi erővel tör az emberre a bűnösség, a félelem érzése, mint ahogyan Ézsaiása ismerős mindannyiunk számára ez az érzés. Ez nem csak Ézsaiásnak a tapasztalata. Lehetne sorolni itt bibliai történeteket, hogy az Éden kertjében hogyan tör rá Ádámra és Évára ez a félelem, hogy Mózesre hogyan tör rá a félelem, amikor csipkebokornál, az égő csipkebokornál találkozik Istennel, hogy a pásztorokra, a betlehemi mezőben hogyan tör rá ez a félelem, amikor megjelennek az angyalok, és az első dolog, amit kell mondaniuk nekik, hogy hát ne féljetek, elvesztem. Ez az első tehát. A másik érzés pedig az, amikor rájön Ézsaiás, hogy a Szent Háromság Isten az nem elpusztítani akar, hanem megmenteni. Hiszen a következő mondat így hangzik, hogy bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Ez lezajlik, most nem akarok mondani ilyen nagy szavakat, de szerintem 5 perc alatt. Ez a hatalmas elveszettségi érzés, hogy én senki vagyok, és meghalok, és megsemmisülök, és mi lesz velem. És a következő percben el van véve a bűnöd. Vétked meg van bocsátva, minden rendben van. Ézsaiás elővételezi azt, ami megtörtént 800 évvel később a Golgotai kereszten, mert ugye Ézsaiás 800 évvel Jézus előtt él, és a politikai, prófétai tanácsadója a királynak. És hát igaz, hogy Jézus csak 800 évvel később végzi el a megváltást, na de hát tudjuk Einstein óta, hogy az idő az relatív, tehát oda-vissza hat, ha nem tudtuk volna, de a Biblia az már tud már a relativitás elméletéről, nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de hát az Isten az örökké való, hát erről szól az egész. Volt, van, lesz, nem változik. Nincsen ilyen, hogy most akkor a megváltás csak azokra vonatkozik, akik Jézus után születtek. Szóval Ézsaiás elővételezi mindazt, amit Jézus elhozott. Isten kijelenti számára, hogy el van véve a bűnöd, minden rendben van, megmentelek téged, újat akarok veled kezdeni. Újat akar velünk is kezdeni az Isten. Sokféle helyzetben újat kezd velünk. Például kezdődik egy új élet, mert született egy gyermekünk. Újat akar kezdeni ezen keresztül is veletek. Vagy búcsúzunk egy élettől, búcsúzunk egy szerettünktől, ő akkor is újat akar velünk kezdeni. Vagy egy szenvedéssel teli időszak következik, mert gyógyíthatatlan betegség van, vagy nem tudjuk, hogy mi a kimenetele a dolognak. Újat akar ebben is kezdeni velünk. Vagy lehet, hogy valaki úgy van itt, hogy önálló életet akar kezdeni, mert kilép a szülői házból, és elkezd dolgozni, kipróbálja magát. Újat akar kezdeni az Isten. Családot alapítunk, újat akar rajta, ezen keresztül is kezdeni velünk az Isten. Mindig az a lényege a dolgoknak, hogy ami történik velünk ilyen a látható világban, azon keresztül Isten új életet akar formálni bennünk. És nekünk pedig dönteni kell, hogy akarjuk-e vagy sem. Ézsaiás hogyan dönt? Honnan tudjuk, hogy igennel válaszol? Hát onnan, hogy amikor megkérdezi Isten, hogy kit küldjek el, ki megy követségünkben, akkor azt mondja, hogy itt vagyok, engem küldj. Nem azt mondja, ugye mondhatta volna azt, amit hát végülis a keresztények többsége szokott mondani, hogy hát küldj valaki mást. Hát miért pont én csináljam? Miért pont én legyek presbiter? Miért pont én csináljam ezt? Ézsaiás, tehát onnan tudjuk, hogy Ézsaiást elérte a Szent, hogy nem kezdi el keresni a szemével, hogy ki van még itt a templomban? Itt vagyok, engem küldj. És ez már nem arról szól, hogy én vagyok itt a legjobb, hanem arról szól, hogy nincsen más út a számomra. Már rájöttem. Nem játszhatok itt mással, nem foglalkozhatok itt mással, nem tehetek semmi mást előtérbe az életembe, csak téged. Saját döntése van tehát szükség. Nem, Isten nem sugal, nem kelt félelmet, nem szorítja rá Ézsaiást, hogy már pedig mennie kell, felteszi a kérdést. Kit küldjek el? Ahogyan ma is felteszi a kérdést. Kit küldjek el ebből a gyülekezetből a szolgálatomra? Mert ugye az ember életének ez a döntő momentuma Isten dicsőségére élni. Ez az életnek a lényege. Ebben van csak az értelem. Minden más értelmetlenné válik. Igen ám, de kell még egy dologról beszélni, méghozzá arról, ami előkerül itt a fejezet végén, hogy de sokan lesznek, akik nem hisznek, nem hallanak, nem akarnak megtérni, nem gyógyulnak meg. Meddig tart ez, kérdezi Ézsaiás. És itt nagyon súlyos dolgot mond Isten. Lakatlanok lesznek a városok. A házakban nem lesz ember. Hogyha most komolyan vesszük a világ történelem eseményeit, akkor ezt komolyan kell vennünk. Utalni fogok arra, amikor pünköst hétfőn láthattunk egy riportfilmet Szíriáról, Irakról, ahol Böjte Csaba atya járt. Bemutatták Mosszult. Ez teljesen az. A ninivei fensíkot, ugye ahová annak idején Jónásnak kellett menni, vagy kellett volna menni, prédikálni. Igen, tehát ezek most történnek ezek az események. Azt mondja, hogy eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. Tegnap egyházmegyei közgyűlésen voltunk a felügyelőasszonnyal, és akkor a Esperes úr, Mekis Ádám beszélt arról, hogy amikor elkezdte a szolgálatát Acsán, meg a Leány gyülekezetébe Erdőkürtön, 35 éve azt hiszem, akkor bemutatták, itt van 22 alsós hittanos, itt van 28 felsős hittanos. Ebben az évben mit mutattak? 2 alsós hittanos. 0 felsős. Ez több, mint egy tized, amiről Ézsaiás beszél. Vagy miről beszéltek, hogy Domonyban 11 hittanos van. Hasonló méretű gyülekezet, mint Nagytarcsa. És ez nem azért van, mert a nagytarcsai lelkészek jobbak. Távol legyen. Domonyiaktól tanultunk például, ugye, amikor a passiót előadtuk, hát tőlük kaptuk az anyagot, a szövegkönyvet, a szerepekhez a különböző ruhákat, meg kellékeket. Hát kiteszik a lelküket. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért és hogy. Csak azt tudjuk, hogy Isten eltávolítja az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De, azt mondja, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. Emlékszem egy felügyelőasszonyunkra, akivel 20 éve, 25 éve ismerkedtünk meg, mondta, hogy ő nagyon, amikor látta, hogy kínlódok, hogy kivágok valamiféle hajtást a járda mellett, és az újból kihajt, azt mondja, úgy szeretem ezt, hogy újból kihajt, azt mondja, az életerő. És erről van szó. Erről van szó ebben az igében, hogy Isten a pusztulás, pusztítás után is új életet fog adni. Szóval nem rajtunk múlik. Tehát azért, mert nálunk 290 hittanos van, másút 11 van. Nem rajtunk múlik. Rengeteg minden, és legfőképpen az Úristen szent lelke, az, aki az egészet irányítja. Ítélet van rajtunk, egész Európán ítélet van. Sőt, még azt is mondta az Esperes úr, hát nem csak az evangélikus gyülekezeteken, hanem minden felekezeten ítélet van. És tényleg egyre inkább lefelé megy az embereknek az élete, minden tekintetben szétzilálódik az emberek élete. És akkor visszatérek még erre az iraki, szíriai helyzetre, hogy Irakban ugye tudjuk, hogy milyen nehéz kereszténynek lenni. Vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. És elfogják őket, megkínozzák, megcsonkítják, lefejezik. És ennek következtében körülbelül 2,5 milliós kereszténységből ma a tizede van. 250 ezer keresztjén, és ami viszont nagyon-nagyon buzdító volt, hogy azt mondta az a fiatal ember, akit meginterjúoltak, hogy üzeni a világnak, hogy nem fog Irakban kipusztulni a kereszténység. Akkor sem, ha most tizenannyian vannak. És ez a beszéd. Ez az Isten lelke általi beszéd, mert még hogyha pusztulás éri is őket, ahogy a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a Szent Maga, az újra kihajt. Hát ezt az odaszánást, ezt a hivatást, tudatot kéri tőlünk nem én, hanem a Szent Isten, ezen az Isten tiszteletem. Kit küldjek el? Tudom-e mondani azt, hogy igen, engem küldj, itt vagyok? Vagy pedig csak a fantomom van itt? Hogy vagyok itt? Hogyha átéltük azt, hogy elveszettek vagyunk, ha átéltük azt, hogy a következő percben azt mondja, hogy fel vagytok mentve, megvannak bocsánat a bűneid, egészen biztos, hogy menni akarunk, egészen biztos, hogy vinni akarjuk ezt az örömhírt. Mi a válaszunk tehát? Elengedjük a korlátot? Elengedjük mindazt, ami eddig volt az életünkben, és elindulunk az élet útján, mert Isten hordoz bennünket. Mi nem tudjuk, hogy hová megyünk, de ő tudja, hogy hová akar eljuttatni. Halálból életbe, megkötözöttségből a szabadságba, törvényeskedésből a hitáltali életbe, rajongásból a józanságba, emberközpontúságból a Krisztus központú hitbe, konformista, anyagias vallásosságból Isten szeretetébe, öntörvényű, szabadelvűségből az egészséges mértékletességre, a magunk körül forgó, egyháziasdiból a kilépő misszióba akar hívni bennünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket, Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, és köszönjük neked, hogy megváltottál bennünket, Jézus Krisztus. Ezt köszönjük, hogy betöltesz erőddel a szolgálat iránti lelkesedéssel, Szentlélek Úristen. Kérünk, hogy rettentsen el bennünket elveszettségnek a valósága, de hadd szabadítson fel a megváltásnak az öröme mindannyiunkat ebből a félelemből, és Szentlélek Úristen, ahogyan elküldted az apostolokat, erősíts meg minket is, mindnyájunkat a szolgálatban. Amen.